Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Sziasztok, ez itt a Kibeszélő, az Index politika rovatának podcastja, én Csurgó Dénes vagyok. A mai adásban pedig arról fogunk beszélni, hogy mi történik most Szíria északi részén a kurdokkal, a törökökkel és mindenki mással, aki ott van. De mielőtt ebbe belemennénk, azt azért elmondom, hogy a podcastjaink, az Index összes podcastja az már megtalálható a Spotify-on, az iTunes-on és mindenféle appon, ahol podcastokat lehet hallgatni, úgyhogy keressetek minket, találjátok meg a podcastjainkat, és ahol lehet, ott értékeljétek is, mert ez nekünk nagyon sokat számít. A mai adásban ezt a kurd helyzetet próbáljuk elemezni, ez az én véleményem szerint egy igazán tragikus és nagyon fontos, az ilyen regionális súlyánál is sokkal-sokkal fontosabb ügy minden szempontból. Ez a témához sokkal jobban ért Tóth Gergely és Nyilas Gergely, az Index két külpolitikai újságírója, velük fogunk most beszélgetni. Sziasztok!
Sziasztok!
Szervusztok!
Először Tóth Gergely, téged alá szeretnélek megkérni, hogy egy kicsit mondd el, hogy mi is történik most Kurdisztánban, miért kell erről beszélgetnünk.
Szíriában a polgárháború révén létrejöhetett egy kurd autonóm terület, amit eredetileg az amerikaiak vettek védelmükbe, miután ezek a kurdok igen csak jeles szereplői voltak az iszlám állam elleni harcnak. Ez a kurd-amerikai szövetség, ez kicsit véletlenszerűen alakult így, de mindkét félnek elég jelentős stratégiai előnye származott ebből a partnerségből. Azonban Donald Trump már hivatali idejének a kezdetei óta többször jelezte azt, hogy kész elengedni a kurdok kezét, ami kapásból azzal is együtt járt, hogy azzal fenyegetése, hogy akkor a törökök viszont támadást intéznek a kurdok ellen, ugyanis te is a Kurdisztán kifejezést használtad, ugye a kurdok az egy nagy 25-30 milliós etnikai csoport, ami pont a régió közepén csücsül, de a történelem úgy hozta, hogy négy országba szóródtak szét, és a legnagyobb tömbjük az pont Törökországban van, és a török nacionalizmus az sose kedvelte túlságosan ezt a tényt, hogy 10-15-20 milliónyi kurd.
Tehát ez a lakosság negyede van. Körülbelül.
Hát igen, ötöde negyede él, és lényegében a modern török állam megalakulása óta folyamatos harcok folynak kisebb-nagyobb intenzitással. Ezek a 2000-es években már azért igyekeztek politikai megoldásra is jutni, az ilyen adminisztratív, meg katonai elnyomáson túl. Azonban pont Erdoğan volt az, aki elég jeleskedett ebben a megbékélési folyamatban, de a 2014-15 körül egy éles váltás volt ezen a téren is, és onnantól kezdve egy ilyen markánsan nacionalista, ilyen neo-ottomán ilyen politikával azt mondta, hogy nem csak a saját kurdjainkat kell leverni, hanem azoknak a terrorista szövetségeseit Szíriában is. És ezért azóta egy kifejezett igény volt arra, hogy a szíriai kurd autonómiát azt megtörjék, a határmenti régiót pedig törökök, illetve törökök által szponzorált szíriai milíciák ellenőrizzék.
Na azért helyezzük el a térképen ugye, Törökországtól délre. Szíria egy jó 700 kilométer hosszú közös, talán kicsit több is határvonalról van szó. Ugye az ország nagy részét jelenleg a Moszkva által támogatott Assad rezsim őrzi. Északnyugaton dzsihadisták és Ankarához hű török erők őrzik az északnyugati csücsköt. És akkor van az északi, északkeleti terület, ami miután az iszlám államot lényegében sikerült legyőzni, ez persze nem jelenti, hogy minden fegyverest meg sikerült megsemmisíteni, de magát az iszlám államnak nevezett konglomerátumot sikerült legyőzni. Azon a területen kurdok a vezető erők. Annak révén, hogy az iszlám államot ők győzték le amerikai segítséggel azon a területen. Itt kialakult egy kvázi kurd állam, ezen a széles autonómiát élvező észak-szíriai területen. Eközben, illetve korábban Irakban, Észak-Irakban szintén egy nagy autonómiát élvező 5-8 milliós kurd kvázi állam alakult ki, és minden egyes ilyen állam kezdeményeződés kurd többséggel Törökországban azt a félelmet ébreszti fel, hogy a török országi kurd kisebbség, ami nem is olyan kicsi, ez a 15-20 millió, amiről volt szó, megpróbálhat elszakadni, és ennek hátországot biztosíthat ezen a két területen lévő kurd kvázi állam.
Bocsánat, csak hogy egy ilyen tisztázó kérdést szeretnénk föltenni, tehát hogy ugye azt mondtad, hogy van ez az ilyen észak-keleti csücsök, ami, hogyha ránézünk a térképre, ez gyakorlatilag egy ilyen háromszögot Törökország Irán, és nem Törökország, Irak és Szíria határán, hogy ott mondjuk az kurd ilyen vezetés alatt van, mert hogy ők győzték le az iszlám államot, de hogy azok történelmileg kurd lakta területek, nem?
Így van, tehát ugye amikor a Gergő azt mondta, hogy szétszóródnak, az valójában csak azt jelenti, hogy határok szabdalják azt a valójában egy nagy kört, ahol ez a hát 30-45 millió kurd él, elég szélesek a beeslések, de a legkisebb beeslés az a 30 millió. Ugye, tehát Törökország a 15-20 millió, Iránban 8-12 millió, ez is bő tizede a Iránnak, és akkor Szíriában pedig a 2 és 4 millió között, ugye a 26 milliós Szíriáról van szó, abból 2 és 4 millió kurd van. Tehát ezek valójában egy tömbben vannak nagyjából, egy körbe be lehet helyezni, csak négy ország határai szabdalják.
Azért is érdekes a szíriai kurdok helyzete, és azért is kitüntetett célpontjai Erdoğannak, meg egyébként az egész török nacionalizmusnak, tehát azért Törökországban viszonylag nagy a nemzeti egyetértés, hogy a kurdokat meg kell fékezni, vagy meg kell törni, mert az itteni kurd milíciák, most a legjelentősebb milícia népvédelmi egység névre hallgat, lényegében a török kurd munkáspárt bebörtönzött vezetőinek, Abdul Öcalan-nak az ideológiáját vallja. Ez egy demokratikus, feminista, föderalista elképzelés, egy abszolút szekuláris, nagyon markánsan baloldali, egy nagyon egyedi ideológia, ami különösen ahhoz képest, hogy a közel-keleten ma már még a világi nacionalista rezsimek is kezdenek visszaszorulni, és ugye rengeteg iszlamista, síta fundamentalista, szunnita fundamentalista rezsim van, ehhez képest ez üdítő kivételnek számít. Ez a Kelet-Szíria is egy elég sajátos képződmény, maga ez az autonómia. A kurd területek azok ennek az övezetnek, ennek a régiónak, az Eufrátesztől keletre található régiónak az északi részén élnek. Tehát az etnikai terület az pont azon a részen van, ahonnan most elüldözik őket lényegében.
Abban a biztonsági sávban, amire Erdoğan igény tart.
Igen. És amikor az iszlám elleni háborúnak eljött az a szakasza, amikor a kurdok már megvédték a saját területeiket, és akkor amerikai ösztönzésre elindultak délfelé, hogy kiverjék a dzsihadistákat ezekről a területekről, és végülis a kalifátus szíriai területeit megsemmisítsék, akkor azok a területek, például Deir ez-Zor, meg a többi régió, ez a Deir ez-Zor, ez a délebbi kormányzóság, ott például arabok laknak, meg más ilyen kisebb etnikumok, és akik nem tartoznak a kurd törzs területhez, mégis most ebbe az autonómiába kerültek, és ezt úgy oldották meg, hogy ez egy hangsúlyosan föderális autonómia, tehát amikor mi ez egyszerűség kedvéért azt a kifejezést használjuk, hogy a kurdok így, a kurd csapatok úgy, akkor ez a terület északi részén még igaz lehet, ez az autonómia, ez valóban kurd vezetésű, de igyekeznek integrálni arabokat, asszírokat, örményeket, itt rengeteg ilyen helyi kisebbség él, jezidieket, és ezeket, ennek az integrációja, az, tehát néhány évről van szó, az nem biztos, hogy, hogy tökéletes lehet, hogy e mögött van egy ilyen politikai szlogen is sokszor, hogy, hogy valójában azért eléggé etnikai alapú sokszor a politika, de mégiscsak egy olyan, van egy jóhiszemű hozzáállás, hogy itt lehet egy, ezt a multietnikus társadalmat valóban egy föderális alapon megszervezni. Tehát ez a projekt, ez a célkitűzése, és tényleg úgy van, hogy nem csak kurdok vannak, és különösen délre, ahová most a kurd menekültek, 300 ezer kurd menekült tart, azok a régiók konkrétan, azok nem kurd etnikumúak.
Tehát őket az köti össze most, hogy az Assad rezsim vezetését nem fogadják el, vagy attól szeretnének minél nagyobb autonómiát élvezni.
És mi történt akkor október 9-én ebben a térségben, vagy mi az, ami elindította ezt az egész konfliktust, vagy offenzívát, vagy megszállást, ami most ott zajlik?
A törökök régóta követelik, hogy létrehozhassanak egy úgynevezett biztonsági zónát a szíriai határtól délre, tehát már a szíriai területen. Ez egy ilyen 30 kilométeres zóna, ami a határ teljes hosszába végigmegy, azon a részen, ahol még nem a törökök ellen, amit még nem a törökök ellenőriznek. Erre volt fogadókészség az Egyesült Államok részéről, de volt egy hivatalosan azt mondták, hogy oké, rendben, de valójában a kisújukat nem mozdították azért, hogy ez valóban létre is jöjjön, mivel a teljes amerikai adminisztráció az tökéletesen tisztában volt azzal, hogy ez valójában azt jelenti, hogy a törökök el akarják foglalni ezt a régiót, és a kurdokat ki akarják onnan söpörni. Tehát ez egy köztudott dolog volt, ezt nem is még Ankara se rejtette vék alá, mivel mondták, hogy be akarnak telepíteni oda menekülteket, akik főleg arab etnikumúak egy kurd részre. Tehát ezt nem lehetett félreérteni. Tehát ugye a Trumpról van szó, tehát néha abszolút impulzív módon cselekszik, és egyszer rábólintott arra, hogy rendben, jöjjenek a török csapatok, az amerikaiak nem állnak az útjukba, és különben is mi szeretnénk inkább kivonulni. És erre a lehetőségre lecsapott Ankara, és azt mondta, hogy oké, mi tovább ezzel a szőrözést azt nem tűrjük, jövünk a hadsereggel, jövünk a szíriai szövetségeseinkkel, és elfoglaljuk ezt a régiót, kialakítjuk ezt a biztonsági övezetet, antiterrorista biztonsági övezetet, részben a kurd milíciák ellen, és részben az egyébként már megsemmisített iszlám állam későbbi lehetséges fenyegetése ellen. Ez egy katonai offenzíva volt, nem egy valódi olyan, hogy őrségváltás, tehát nem az volt, hogy az amerikaiaktól átvették volna a támaszpontokat, a checkpointokat, hanem ágyúzással, légitámadással, egy szárazföldi offenzívával megindult. Egyébként ez jelenleg is folyamatban van, annak ellenére, hogy elvileg az amerikaiak már kialakítottak valamiféle ilyen fegyverszüneti keretegyezményt a törökökkel, de ezt a kurdok nem úgy tűnik, nem egyre nem fogadják el. És tehát egy szabályos szárazföldi háború alakult ki, a kurd törzs területet védő milíciák és a török hadsereg, illetve a török hadsereggel szövetséges szíriai ellenzéki erők között, akikről majd később lesz szó, mert ez egy speciális eset, hogy ők kik is.
Igen, ugye Észak-Szíriából csak néhány tucat amerikai katonát kellett kivonni, tehát nem azért sem lehetett ilyen átadás-átvétel, mert nem az amerikai erők őrizték valóban ezt a területet. Az ő jelenlétük, katonai jelenlétük az szimbolikus volt, hát a fegyvertámogatás az ennél komolyabb, nem szimbolikus, de az a néhány tucat katona, aki ott volt, annak a kivonása azért volt létfontosságú Erdogan számára, mert azt nyilvánvalóan mindenképpen el akarta kerülni, hogy amerikai katonai áldozata legyen az ő benyomulásának. Meg hát ne felejtsük el, hogy azért Törökország is, és az Egyesült Államok is mind a ketten a NATO tagja is, hogy Törökországnak van a legnagyobb számú, az Egyesült Államok után legnagyobb számú hadserege. Tehát ez a 12 katona kivonása, ez ezért volt elsődlegesen fontos amerikai katona kivonása. A benyomulás viszont még azt is el lehetne fogadni, hogy ez egy hideg, racionális számítás végeredménye Trump részéről, hogy a fontosabb török szövetséges érdekében feladja a kevésbé fontos vagy kevésbé erős szövetségesét, a kurdokat. De nem látszik ez a fajta következetes hideg számítás, hiszen amint a török benyomulás megtörtént, rögtön ilyen észak-koreai diktátor szintű twitterekkel fenyegette meg Törökországot Trump, mondván, hogy amennyiben olyan lépéseket tesznek, amelyek az ő rendkívül éles elméje szerint elfogadhatatlanok, akkor eltörli a török gazdaságot. Itt nagyjából ugye szó szerint idéztem. Tehát itt ez a furcsa, és egyelőre nem tudom, hogy messziről megmagyarázhatatlan, hogy mit is akart Trump azzal, hogy kivonta az amerikai erőket. Tudnia kellett, hogy ebből egy bevonulás lesz. Kérdés az, hogy erre neki van egy hosszabb távú forgatókönyve, vagy tényleg elszabadult hajóágyúról van szó, amelyik ilyen impulzív módon dönt valahogy, és aztán utána meg mindenki próbál tüzet oltani.
Ha jól értem, akkor a Trumpon kívül az egész amerikai biztonsági megvédelmi apparátus az ellenezte, és borzasztó ötletnek gondolta ezt a csapatkivonást, és ugye több képviselő is, meg szenátor is tiltakozott, republikánus és demokrata oldalról is tiltakoztak ezen az egész ellen, meg hogyha jól értem, akkor tényleg ilyen katonai, meg hírszerzési, meg mindenki mondta, hogy ez egy borzasztó ötlet, de ezt miért mondták vajon?
Emlékezni kell, hogy tavaly a Trump bejelentette, hogy kivonja az amerikai csapatokat Szíriából, mire lemondott James Mattis védelmi miniszter, lemondott az iszlám állam elleni harc elnöki külön megbizottja is. És akkor már felsorakoztatták azokat az érveket, amik ez ellen szólnak, és egyébként el is sikkadt. Tehát a Trump nagy deklarációja, az abszolút elsikadt. Most a Trump, hogy miért jelentette ezt be, vagy mi volt ez a húzás? A Trump mindig azt mondja, hogy az ő egyik sarkalatos külpolitikai választási ígéret az volt, hogy a külföldön harcoló amerikai katonákat kivonja a régióból. Ezekből a megnyerhetetlen háborúkból. Most ez Afganisztánra ez végül is jogos, mert Afganisztán egy nyerhetetlen háború, és ott több, régebben több tízezer, de most is tízezernél több amerikai katona van lekötve, komoly halálos áldozatok a lévről évre.
18 éve látható sikeres eredmény nélkül.
Igen. Most Szíria teljesen más szituáció. Szíriában összesen 2000 amerikai katona tartózkodhatott. Ezeknek a pontos számára nem tudni, mivel jelentős részük az különleges egységekhez tartozik, vagy tartozott. És ezekre a nagy része a kurd erőket támogató, kiképző és ilyen tanácsokkal ellátó egység. És 2000 katona az nem egy jelentős erő, tehát nem volt egy jelentős befektetés az amerikai haderő részéről, viszont stratégiailag jelentős előnyei voltak. Ugyanis egyfelől az iszlám állam elleni háborút azt végül is tényleg megnyerték Szíriában, az iszlám államnak pont most tavaszra fogytak el az utolsó kis területecskéi. Másfelől pedig ez az amerikai erő sakban tartotta az Assad rezsimet. Ugye ne felejtsük el, hogy a szíriai polgárháború végülis most már győztese a régi új diktátor Assad, aki Irán és orosz támogatással megtartotta hatalmát, és Szíria területeinek olyan 65%-a felett ellenőrzést gyakorol. Az Egyesült Államoknak Assad ugyanúgy az ellensége, mint az iszlám állam, ugyanis Assad, és némi joggal, és nem is fogadja el az ő uralmát. Ugye a különféle vegyi fegyverek bevetésekor például Trump volt az, aki válaszcsapást rendelt el, és hajtatott is végre Assad bizonyos bázisai ellen. És az amerikai, ez a 2000 fős amerikai kontingens, az Assadot, az oroszokat és az irániakat is sakban tartotta. Tehát legalábbis óvatosságra intette, hogy hello, mi is itt vagyunk, ha arról van szó, akkor mi is képesek vagyunk oda csapni. És egyébként voltak is ilyen konfliktusok, amikor az Assad erői a kurdok rovására benyomultak bizonyos értékes gázmezőkre, és akkor az amerikaiak oda csaptak. Tehát ez egy relatíve kis katonai befektetéssel elért komoly stratégiai pozíció volt. És az amerikai katonai és külpolitikai apparátus az teljes konszenzusban ért el abban, tényleg pártoktól függetlenül, hogy ez egy jó dolog, hogy mi oda kerültünk, és ott vagyunk, mert meg tudjuk akadályozni azt, hogy az irániak, az oroszok azok túlterjeszkedjék magukat, akkor meg tudjuk akadályozni azt is, hogy a kurdok egyik szövetségesünk, és a törökök másik szövetségesünk egymásnak csattanjanak, és ezen kívül pedig, hogyha egy valamilyen dzsihadista fenyegetés üti fel a fejét, akkor ott vannak a helyszínen erőink, amik képesek azonnal lépni. Mondjuk egyébként azt mondom, hogy mondjuk a modern hadviselésben mondjuk ez a legkevesebb. Tehát mondjuk igazából San Diego-ból is át tudják dobni a Navy SEAL-t 24 órán belül, hogyha arról van szó, hogy tényleg oda kell csapni, de azért nagyon fontos, hogy a helyszínen legyenek, helyismerettel, helyi kapcsolatokkal, helyi kooperációval rendelkező csapatok. Tehát mindenki azt mondta, ez egy jó dolog, hogy ott van a katonák. Ja, és ugye a háborús vesztesség, ezt most a héten néztem meg, összesen 8 amerikai katona halt meg szíriai harci cselekményekkel kapcsolatban, de ebből azt hiszem 5 balesetben, tehát úgy, hogy mondjuk hazatért a jordániai támaszpontra egy F-16-os, és ott törte össze magát meg hasonló. Azt hiszem 3 volt olyan, aki valamilyen konkrét harci cselekményben vetést. Ja, és egy ember meg török ágyúzásban veszett életét, szóval.
És ugye itt már említetted, hogy az Assad az gyakorlatilag ilyen sakban tartotta őt, ez az amerikai jelenlét, de hogyha még jól értem ennek az egész helyzetnek, most Erdoganon kívül, aki gyakorlatilag most így nagyjából lesöpörte a kurdokat Észak-Szíriából, hogy ennek az Assad is egy ilyen óriási nyertese.
Mindenképpen nyertese, de elsősorban azért nyertese, mert azzal, hogy amit a Gergő elmondott, hogy a kurdok mennyire nélkülözhetetlen szövetségesei voltak a térségben az Egyesült Államoknak, azzal, hogy ez a szövetség felbomlani látszik, és a kurdok okkal elvesztették a bizalmukat Trumpban, ezzel a kurdok és Assad, akik egymással egyébként szöges ellentétben vannak, egy frontra kerültek. Van egy érdekszövetség köztük a törökökkel szemben. Ráadásul a kurdok ugye rá vannak szorulva valamilyen támogatásra a törökökkel szemben, és Assad van most abban a helyzetben, hogy tud számukra valamilyen elfogadható kompromisszumot kínálni. Például azt mondja, hogy ő hosszabb távon is kész biztosítani az észak-szíriai kurd autonómiát, amit nyilvánvalóan mondjuk Törökország sosem ígérhetne meg, hiszen pont az a baja, hogy ez létezik, és még komolyabbá válhat Szíriában. Tehát a legnagyobb nyertese Assad azért ennek a helyzetnek, mert hogy kapott egy olyan szövetségest, aki eddig kibékíthetetlen ellenfele volt.
Szíriában semmi nem olyan egyszerű.
Mindenki
volt már mindenkivel szinte. Tehát eredetileg, hogy hogyan lett egy kurd autonómia Szíriában, ez nem az amerikaiak érdemem, amikor a polgárháborúnak úgy a legsűrűbb évei voltak, 2012 körül, akkor egyszerűen az Assad katonái, hadereje az olyan szinten elfogyott, hogy bizonyos régiókat nem tudott védeni. Ezért vonult ki több térségből is. Például a kurdok, a kurd régiókból. Tehát a kurd területekről az Assad önkéntesen vonult vissza is. Bár voltak összecsapások, tehát tényleg, ahogy a Gergő mondta, olyan mindenkivel volt összecsapott, mert nem csak meg kibékült, szövetséget kötött, helyi kooperációkat kötött, de alapvetően a kurdok egy ilyen távolságtartó harmadik vagy 18. félként vettek részt ebben a polgárháborúban, és a kurdoknak sokkal keményebb összecsapásai voltak az ellenzéki milíciákkal, akik nek a soraiban már akkor is elég sok iszlamista harcolt, meg olyan arab nacionalista, akikkel etnikai konfliktusaik is voltak. Tehát a kurd és az arab konfliktus az ugyanolyan erős, mint a kurd és a török etnikai konfliktus. Tehát a 60-as években például, amikor ugye úgy hívták, hát ugye szíriai arab köztársaság. Tehát egy olyan országot, ahol az arab etnikum ugye többségben van, de rengeteg kisebbség él, de hangsúlyosan arab köztársaság volt, egy arab nacionalista ideológiában. És a 60-as években már volt arra terv, hogy kialakítanak egy arab övezetet itt a kurdok rovására, és kurdokat telepítettek délre, és beduinokat telepítettek északra, de ez nem ért el átütő eredményt az etnikai viszonyok megváltoztatása terén. Tehát ez az, hogy itt etnikai konfliktusok vannak, az egyáltalán nem egy újdonság. Az, hogy etnikai átrendeződéseket próbálnak politikai eszközökkel végrehajtani, az se egy újdonság. De alapvetően az Assad rezsim és a kurdok nem voltak soha ilyen nyílt háborús viszonyban. És az, hogy ők és az ellenzék régi vágya az, hogy ők összejátszottak. Tehát, hogy sok a susmus a kurdok és az Assad között. És
csak ez most nem susmussá vált, hanem nyíltabb együttműködésé.
Hát most gyakorlatilag, ha jól értem, akkor az történt, hogy a kurdok, miután kivonultak az amerikaiak, érezték, hogy itt a török seregekkel szemben semmi esélyük úgy amúgy, és gyakorlatilag behívták az Assad seregeit, akik nagyon boldogan bevonultak.
És ez nem csak Assadnak rendkívül jó, hanem az Assadot támogató oroszoknak, Oroszországnak is, amelyik, amikor beszállt Assad oldalán a konfliktusba, közvetett támogatással, aztán később közvetlen katonai légitámogatással is, akkor messze nem volt ilyen jó helyzete sem Assadnak, sem így ezen keresztül az oroszoknak. Ugye Szíria azért volt fontos Oroszországnak, mert itt van az utolsó volt Szovjetunió területén kívüli katonai bázis pontjuk, a tengerészeti Tartus, és a támogatás fejében szereztek egy légibázist is Hmeimimben, és a jelentős fegyverfelvásárló partnere is volt Oroszországnak Szíria. És onnantól kezdve, hogy Assad a segítség miatt rá van szorulva a Moszkvára, innentől kezdve ez egy elszakíthatatlan szövetségese a térségben, és hát az egyetlen gyakorlatilag olyan szövetségese Oroszországnak, vagy olyan támaszpontja, amire építhet. És most ez a támogatott szövetséges, aki nagyon szorult helyzetben volt 2011-ben, Assad, az most jelentősen megerősödött, ugye, ahogy Gergő mondta, 65%-át területnek ellenőrzi, és még a Trump miatt a kurdok is rákényszerültek arra, hogy intenzíven együttműködjenek Assaddal. Tehát az orosz támogatottságú Assad így jelentősen tudta növelni a befolyását.
Ja, már ez olyan konkrét formában valósult meg, hogy az utóbbi napokban orosz katonai rendészek, illetve szíriai kormánycsapatok vonultak Kobánihoz, ami az offenzívát érintő régió nyugati része, illetve a kurdok, szintén korábbi kurd milíciák által ellenőrzött Manbij városa, ami amúgy egy ilyen arab régió inkább, oda is behívták őket. És ez egyébként egy régebben előkészített forgatókönyv volt. Tehát amikor tavaly a Trump bejelentése miatt óriási riadalom volt mind az amerikai adminisztrációban, mind pedig a kurdok körében, akkor már a kurdok látták, hogy hosszú távon, ha Trumpon múlik, akkor elengedi a kezüket, és megvoltak ezek a forgatókönyvek. Az oroszok régi tárgyaló partnerei a kurdoknak is. Ugyanúgy az Assad rezsimmel is folyamatos kapcsolatban voltak a kurdok, és
mert hogy a törökök mindig nagyobb ellenséget jelentettek, mint az Assad.
Igen, mert az Assad sem volt, tehát hogy mondjam, tehát azért Szíria egy népek börtöne volt, mint ahogy az osztrák-magyar monarchiát szokás bizonyos szemszögből tárgyalni. De azért a kurdok érezték, hogy nekik megvan még a tárgyalási pozíciójuk, az alkú pozíciójuk arra, hogy egy autonómiát alkudjanak ki, hogy oké, visszatérünk Damaszkusz alá, de akkor egy területi autonómiát szeretnénk elérni, és ahogy már említettem, és nem is voltak komoly fegyveres konfliktusok, tehát például az egyik ilyen fontos szíriai kormánybázis, az évek óta ott működik egy kurd terület közepén Kelet-Szíriában. Tehát, hogy ott megvoltak azok az alapok, hogy oké, készítsük elő azt a forgatókönyvet, mi van, hogyha az amerikaiak kivonulnak, akkor jöjjenek a szír kormánycsapatok, és jöjjenek az oroszok. És ez most meg is valósul.
És olyannyira, hogy a Moszkva még amiatt is kényelmes helyzetben van, hogy Törökország Washingtonnal is jelentősen összekülönbözött hiába. A NATO szövetség sok minden van a kettejük között, ami feszültséget okoz, és a törökök szíriai behatolása miatt korlátozottan, inkább szimbolikusan, de mégis az Egyesült Államok szankciókat fogadott el, és ugye Trumpot támadják azért, mert lényegében lehetővé tette a török bevonulást. Ezzel Erdogánt is arra kényszerítette Trumpnak ez a lépése, hogy Moszkvával keresse a jó kapcsolatot. Ugye ott nagyon hullámzott a viszony, volt az partneri, aztán pont a szíriai dolgok miatt, mivel az orosz beavatkozás keresztül húzta a török terveket, ott volt egy nagyon komoly konfliktus 2015-ben, amikor egy orosz vadászgépet lőttek le a törökök. Akkor nagyon rosszban voltak, aztán 17-re kibékültek pont a sikertelen törökországi puccs előtt. És most az a helyzet állt elő ismét, hogy ha nincs is egyesség abban Ankara és Moszkva között, hogy hogyan is kéne felosztani az érdekszférákat, azért ez kialakulni látszik, és az észak-szíriai török beavatkozásnál védelmet tud nyújtani Oroszország azzal, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként vétójogot tud biztosítani, és ezzel meg tudja védeni Törökországot attól, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa Törökországot elítélő határozatot fogadjon el. És ez egy nagyon fontos adó a kezében. Így aztán Ankara kénytelen mindig figyelni arra, hogy a szíriai érdekszférája kialakításakor figyelembe vegye az orosz érdekeket. Az orosz érdekeket pedig Assad képviseli. Tehát ezzel Assadnak is jó szolgáltat tesz Moszkva, és valójában Erdogánt is arra kényszeríti, hogy együttműködjön vele.
Arról beszéljünk még egy kicsit, mert erről azért viszonylag kevés szó esett, hogy mi az az ilyen török, vagy tehát, hogy mi az a kurd ilyen államszerűség, ami kialakult a Észak-Szíriában, ez a Rojava nevű, hát ilyen valamiféle ilyen föderalista képződmény, hogy ez hogyan működött, ez milyen, mert ez, ha jól értem, akkor ez azért egy elég, hogy mondjam, ilyen unikális képződmény volt ott a Közel-Keleten, ahogy már te is említetted, de egy pár szót mondjunk már erről, hogy ez hogy mi volt ez a, vagy hogy működött ez a Rojava?
Először is minden olyan állam, ami egy hadiállapotban létezik, az azért alapvetően a katonai funkcióinak van alárendelve. Tehát alapvetően itt ez a meghatározó népvédelmi egységek nevű milícia alárendelt államképződményről van szó. Azért, hogy ez ne legyen egy kurd állam, ezért ez a népvédelmi egységek különféle katonai ernyőszervezeteket hozott létre, amiben lehetett azt mondani, hogy a kurdok harcolnak, hanem nézd, hát itt vannak az asszírok, meg az arabok, más milíciák is. Viszont alapvetően az ő ideológiájuk dominálja ezt a képződményt, ezt az autonóm képződményt. Ennek egy csomó progresszív jelensége van, például az, hogy föderalista módon képzelik el az egész államalakulatot, ami azt jelenti, hogy minden etnikumnak, vallásnak jelentős mozgástere van, szabadsága van. Nagyon markáns az, ami a nyugati sajtót is a legjobban megragadta, hogy ez a feminizmus. Tehát, hogy egy olyan régióban, ahol a nőknek még az alapvető joga is nagyon jellemzően sérülnek, itt egy olyan állam van, aminek a vezetőségében működik az, hogy egy férfi, egy nő, tehát kollegialitás érvényesül, mint a régi Rómában, hogy minden pozícióban két ember ül, egy nő, egy férfi. Nyilván vannak kivételek, de például katonai pozíciókat is betölthetnek nők. Ugye ezek a legendás női harcosok is megjelennek, tehát a milíciákban is ugyanúgy részt vesznek női katonák. a különféle dzsihadista erők, hát amivel is egy dzsihadista sérülések a társadalmon, azt úgy próbálják begyógyítani, hogy rengeteg mediátort alkalmaznak, nagyon sok ilyen női menedékházat, akik mondjuk például ilyen rabszolgasságból menekült nőknek. Tehát nagyon, nagyon sok az olyan esélyegyenlőségi, meg progresszív vonás, ami joggal számít egy védendő értéknek. Az egésznek az, hogy ebből mi alakul ki, tehát ez ennek a gazdasági autonómiája nagyon csekély, egy néhány éves múltra tekint vissza, de sok olyan vonása van, ami megragadta a nyugati közvélemény, úgy általában a globális közvélemény fantáziáját, és valóban úgy tűnik, hogy eredményes, és nem csak egy falból felépített ilyen progresszív üzenet volt. De azért beszélek ennyire sok feltételes módban, mert ahogy mondom, ez egy 7 éve hadi állapotban lévő régió, ahol mindent alapvetően a hadviselésnek és a külföld felé mutatott pozitív PR-nak rendeltek alá, de valóban van ennek olyan pozitív tartalma, hát a helyszíni riportok tucatjai szólnak arról, hogy valóban működik az, hogy nők töltenek be vezető tisztségeket. Egyébként ez nem is kell helyszíni riport, elég, hogyha mondjuk a washingtoni delegációkat megnézzük, ott is sokszor női tárgyalópartnerek mennek ki.
Sőt, hát nem véletlen, hogy a török beavatkozáskor éppen az egyik vezető halálos áldozata ennek a beavatkozásnak pont egy női kurd vezető volt, akit az autójából kirángattak és lőttek le.
Ennek az ilyen kurd autonómiának, vagy ennek az ilyen államkezdeményezésnek így most a jelenlegi tudásunk szerint, ami ugye nagyjából valami olyan helyzet, hogy ugye behívták az aszadi államot, és közben meg ugye hadakoznak a törökökkel, ennek milyen jövője van, vagy van-e bármi?
Aszad akármekkora egy tömeggyilkos genyláda, tehát nem lehet másként fogalmazni. A maga rendszer szinten a szír állam az egy világi állam volt mindig is. És ezért például valamennyire hangsúlyt fektettek, de ott például sokkal inkább PR szempontok szerint is, arra, hogy a nők azok megkapják az őket illető jogokat, akkor részt vehessenek bizonyos döntéshozatali folyamatokban. Tehát sokkal inkább lehet partner egy olyan állam, amelyik valamilyen szinten elismer bizonyos ilyen szekuláris értékeket, mint például, mint a törökök által támogatott milíciák, ahol nem mindegyike éppen demokratikus.
Fejtsd ki nyugodtan, mert ez egy számomra a legnagyobb kérdője, de mindig ugye hallani ezekről, hogy mindenféle ilyen különböző arab milíciák harcolnak a török oldalon, de aztán sose írja le senki, hogy ez mit jelent.
Úgy nézett ki, amikor kitört, vissza kell menni a forradalom elejére, amikor a forradalom átváltott polgárháborúba, látszott, hogy Assad nem fog lemondani, fegyverrel kell megdönteni a hatalmát. Akkor részben a katonaságból kivált elemek, részben külföldi önkéntesek, részben népfelkelők harcoltak. És a sok milíciát külföldről szponzorálták. Mindig is az egyik legfontosabb szponzor az Törökország volt, de nem kizárólagosan. Szaúd-Arábia, Katar, Emirátusok, nagyon sok, és egyiket az Egyesült Államok is közvetettem, sok ilyen milíciát támogatott. Ezek volt, aki demokratikus berendezkedést akart, volt, aki mondjuk iszlamista államot, volt, aki pedig kalifátust, és, vagy pedig iszlám emirátust, és nem egyedül az iszlám állam, hanem ugye például a mai napig nagyon komoly területtel rendelkező egykori Al-Qaida, de más milíciák is. És azonban, ahogy Assad egyre több területet bekebezett, lényegében az összes ilyen milícia az gazdátlanná vált, és visszaszorult északra török befolyásövezetbe. Tehát ha valaki azt mondta, hogy én tovább akarok harcolni az Assad rezsim ellen, akkor ezt egy módon tehette, ha beállt a törökök alá. Tehát például itt a kurdok ellen vonuló egyik ilyen milícia, a Jaish al-Islam, az eredetileg egy szaudi projekt volt, és milliárdokat töltek bele, és több ezer katonáik volt, aztán ezek szépen elfogytak, és most már török zászló alatt, vagy hát török fennhatóság alá kerültek.
Miközben azt tudjuk, hogy Szaúd-Arábia szíriai törekvései és Törökország szíriai törekvései szintén ellentmondanak egymásnak, tehát ők sem külső szövetségesek eközben.
De az a lényeg, hogy akiket most azt mondjuk, hogy a törökök összekovácsolták, őket mondták neki, oké, srácok, mostantól te eddig dzsihadista voltál, most a fekete zászlat, azt légy szíves, rakd be a sublódba, neked mostantól egy szíriai nacionalista ellenzéki erő alatt kell harcolnod, és összetömörítettek még 50 ilyen milíciát, a saját, most nem tudom milyen néven, nemzeti hadsereg, vagy valahogy ilyen néven fut, és itt van olyan erő, aki tényleg egy ilyen demokratikus rendszerváltást akaró milícia, de van olyan is, aki ilyen igazi hardcore dzsihadistából átvedlett ellenzéki. És ezért nehéz meghatározni, hogy ezek kicsodák, ez egy rettentő heterogén erő, és itt nem arról van szó, egy csomó ember nem is akar a kurdok ellen harcolni, ők azért fogtak fegyvert, mit tudom, hány évvel ezelőtt, 7 évvel ezelőtt, hogy az Assadot megdöntsék. De egyetlen egy szponzoruk maradt ebben az egész háborúban, Törökország, ezért azokat a stratégiai célokat kell szolgálniuk, amit Törökország meghatároz számukra.
Ja, és akkor most, hogy ezeket kibeszéljük, akkor térjünk vissza arra, hogy amit így felbehagytunk az arab milíciák kibeszélése érdekében, hogy akkor most mi ennek az ilyen kurda autonómiának a jövője, ha van neki egyáltalán?
Szerintem nincs.
Igen, én is azt akartam mondani, hogy az a helyzet, hogy ha mondjuk Assad szemszögéből nézzük, és így az oroszok szemszögéből nézzük, az a helyzet, hogy a kurdok rovására tudnak engedményt tenni Erdogánnak is, és Assadnak is, azok, akik abban érdekeltek. Tehát, és az elég nagy szelet, tehát elég fontos szereplői a kurdok ahhoz, hogy feláldozzák őket, alkualapként szolgáljon az a terület, amit ők birtokolnak, és azok a célok, amelyeket szeretnének elérni, ezeket bizony mind orosz, mind amerikai részről úgy tűnik, hogy a saját stratégiai céljaik érdekében könnyebb lesz feláldozni.
Ennek a hatalmi feltétele, ezek nem adottak. Tehát úgy, hogy a kurdok most ugye elkezdtek építkezni egy államszerű módon, de ez most úgy tűnik, hogy az arról a részre, ami eredendően kurd terület volt, onnan kiűzik őket, átszorulnak még Raqqa, meg Deir-ez-Zor, meg ilyen olyan régiókba, ahol alapvetően szunnita arabok laknak, ahol újabb összeütközések lesznek, mert hirtelen jön egy csomó kurd menekült.
Ők is szunniták ugyan, de hát ugye nem arabok, ez indoeurópai.
Nem olyan markánsan vallásosak, mint mondjuk abban a régióban. És egyszerűen nem lesz meg hatalmi bázis a kurdoknak. Mindig meg lesz ezek a milíciák, meg akár bizonyos szervezetek, ezek fennmaradhatnak orosz támogatással, vagy akár csak ilyen kirakat szervezetekként, akár kis lokális hatalmasságokként. De nem látszik az, hogy ennek meg lenne az a bázisa, hogy komoly tényezőként számolni kelljen velük. Igen, ez volt pontosan Erdogan célja a szíriai kurdokkal. Tehát pontosan, ez 100%-ig ez volt, hogy azt látta, hogy a szomszédban megerősödik egy 2 milliós kurd etnikumot tömörítő autonómia, kvázi állami ilyen jogosítványokkal, meg hatalommal, külföldi támogatással. Le akarta választani a külföldi támogatást, pipa, meg akarta törni katonailag, pipa, és teljesen szét akarta zilálni államszerű működésben, pipa.
És azzal, hogy Trump részéről ideológiailag is meg lehet magyarázni, és már az egyik Twitter üzenetében erre utalt is, hogy a kurdok veszélyesebbek, mint az iszlám terroristák, hiszen évtizedek óta harcolnak a török világi állam ellen, ami formálisan igaz, Törökországon, mert ugye a kurd munkapártnőről volt szó, Abdullah Öcalan alapította, vezette kurd munkapárt, már 20 éve börtönben van, de ezért még mindig számít az ő szava. Szóval ők valóban Törökország ellen, a török vezetés ellen, a törökországi autonómiáért küzdenek, és valóban a PKK-t terrorista szervezetként tartja számon nem csak Törökország, de az Egyesült Államok is. És elismerten a szíriai kurd erők kapcsolatban állnak a PKK-val. így ideológiailag nem annyira lehetetlen megmagyarázni a Trumpnak, hogy a szíriai kurdokat, mint a törökországi kurd terroristák szövetségeseit mégsem támogatja.
Ez egy nyelvpolitikai kérdés is. Tehát, hogyha megnézzük, a PKK harca a kurd autonómiáért, de ami ugye egyik, ez tipikusan azért az a kérdés is, hogy ami egyik oldalon szabadságharcos, az állam szempontjából egy terrorista. Tehát ugyanúgy, mint mondjuk 1849-ben a magyarok is terroristák voltak Habsburg szempontból.
Világos, csak azért
fontos, azt akartam mondani, hogy például a PKK terrorista besorolása is elég képlékeny. Például Franciaország el is terrorszervezetként tartja nyilván, de a bírósági gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sokszor van az, hogy a PKK-t inkább nem kezelik ugyanazzal a mércével, mint mondjuk az Al-Qaidát.
Igen, csak az, hogy az Egyesült Államok részéről igen, is terrorista szervezetként van számon tartva a PKK, ez valamennyire megkönnyíti ideológiailag azt, hogy megmagyarázhatóvá teszi, hogy miért adják fel a szíriai kurdokat is.
Igen, bár azért tényleg azt jegyezzük meg, hogy itt az van, hogy egy ilyen föderalista, világi, baloldali, főnista szervezetet hasonlítunk, majd teszünk mérlegre a fejlevágós rabszolgaságba döntős szélsőségesen, sariát bevezető szélsőségesen iszlamista szervezettel. Ez egy zárójel. Még arról beszéljünk egy szót, aztán be kell fejezzük, hogy ugye akkor megbeszéltük, hogy a kurd szempontból ugye ez egy teljes kudarc valószínűleg, azt leszámítva, hogy talán nem fognak mind meghalni. De hogy az ilyen nemzetközi viszonyokban, meg NATO viszonyokban ez egy elég nagy kavicsot dobott ennek az egésznek a vizébe. Ennek milyen hatásai lehetnek a jövőben?
Hát most egy picit úgy néz ki, hogy ezt le fogja nyelni a külvilág. Ugye Egyesült Államok részéről az, hogy vannak ezek a szimbolikus szankciók, most a Szenátus Külügyi Bizottsága is egy ilyen javaslatot tett le, hogy Erdogánt és Oroszországot is felelőssé tegye Assad támogatása miatt a közel-keleti helyzet destabilizálásáért, de nem valószínű az, hogy még komolyabb szankciók jönnének, és nem valószínű az sem, hogy az EU erre vállalkozna. Tehát amikor Szijjártó Péter azt mondja, hogy magyar érdek, hogy a menekült kérdést Szíria felé oldja meg Törökország, akkor azt hiszem, hogy valójában az EU által nehezen vállalható véleményt mondja ki. És ilyen értelemben lehet, hogy azért jócskán vannak olyan EU-s tagországi kormányok, amelyek nem bánják, hogyha valaki ezt a kellemetlen, cinikus gondolatot kimondja.
Én abszolút egyetértek a Gergővel abban, hogy ez egy megmarad egy szégyenfolt a nemzetközi közösségen, mert egy alapvetően sok szempontból előremutató fejleményt, ami azért a szíriai polgárháborúban nem nagyon volt előremutató fejlemény. Egy ilyen fejlemény becsődülését, vagy így eltiprását nézi végülis teljesen tehetetlenül. De azt mondom, hogy a kurdokat annyiszor megszivatták már. Most ez nagyon cinikusan hangzik, de konkrétan ez tényleg így van, hogy az Egyesült Államok is többször csinálta azt, hogy akár iraki, akár szíriai kurdokat, főleg az iraki kurdokat használta fel saját politikai céljaira, majd ejtette őket. Tehát így volt az öbölháború alatt is.
Miközben az oszmán birodalom felbomlása óta, az első világháború vége óta napi renden van, hogy esetleg létrejönhetne egy kurd állam. Igen.
Tehát egy történelmi mintázatot ad ki az, hogy a kurdok megint a vesztes oldalra kerültek, vagy szóval, hogy mondjam, így kétszer között a pad, hogy mondjam, a padolást. De a menekült, szóval ugye Magyarország szempontjából is volt mindig ez a menekült téma a legfontosabb. De azt gondolom, hogy az az ígéret, ugye az Erdogan azt mondta, hogy ez a biztonsági zóna azért is lesz jó, mert Törökországban van 3,6 millió menekült, amiket hát át is engedhetnénk akár az Európai Unió felé, ugye hangzik ez a fenyegetés, amit az Európai Unió 2016-os egyezményben próbált meg elintézni, hogy maradjanak inkább Törökországban, de inkább visszatelepítjük őket Szíriában. Ez a papíron nagyon jó hangzik, Szíriából jöttek, Szíriába visszatérnek. De ezek az emberek nem abból a régióból jöttek, ahová most le akarják őket telepíteni, és...
Etnikai konfliktusokat szítva így.
Etnikai konfliktusokat, és ráadásul ez nem egy olyan ország, mint hogy mondjuk Magyarországról mondjuk van egy olyan mobilitás, hogy akkor mondjuk Békéscsaváról származom, elmegyek mondjuk Szombathelyen albérletet veszek ki, és Ausztriába elmegyek dolgozni, az nekem szuper jó, hanem itt azért elég jelentősek a törzsi kötődések, tehát ez a menekülteknek se feltétlenül annyira jó, hogy ők most egy kurd területre fognak letelepedni, ők valószínűleg inkább haza akarnak menni. Másrészt meg kérdés az, hogy most, hogy új konfliktusokat szítanak azzal, hogy letelepednek, más embereket elüldöztek, mennyiben fog ez megoldódni? Ez valóban azt jelenti, hogy akkor a menekült válság megoldását azt most Szíria felé tolják. Szerintem én nem látom azt, hogy ezek a menekültek ne indulnának meg újra, akár más útvonalon, és ne lennének olyan háborúk. Most tegyük fel, hogy a kurdok rettentően berágnak a törökökre, tehát már most is azon. Ez a háború folytatódik, mert a kurd milíciák nem állnak le. Lehet, hogy kedvező nekik ez a síkabb Eufrátesztől északra található terep, de megtalálják a módját annak, hogy gerilla háborút indítsanak mondjuk ott a régióban. Hát azt tudja, hogy menekültek nem fognak, onnan el fognak menni.
De nem Törökország felé mennek azok a kurdok, akiket a török hadsereg űzel, ők nyilván délre mennek.
Nem csak a kurdokra gondoltam, hanem az arabokra is. Tehát akik azt mondják, hogy na hát akkor eddig mondjuk 5 éve Törökországban éltél, ott akár adott esetben munkát is vállaltál, akkor szevasz, egy ugyanúgyes sátortáborba fogsz lakni, csak most a határ túloldalán, egy olyan régióban, ami alapvetően egy háborús övezet. Tudod, hogy oké, Szíria, de ez nem az a vidék, ahonnan mondjuk én eljöttem, mondjuk Damaszkusz környékéről, vagy Hama, vagy többi ilyen konfliktus gócból, hanem egy teljesen új helyre letelepednek, ahol amúgy a kurdok gerillháborút folytatnak, és mivel én egy szunita arab vagyok, ezért még az is lehet, hogy a kurd szomszédok meg úgy fognak rám nézni, hogy én a törökök ügynöke vagyok.
Igen, viszont így ennek az a veszélye, hogy ezzel radikalizálják a kurd erőket, és hamarosan abba a helyzetbe kerülnek, hogy valóban terroristáknak fogja tartani őket a külvilág, hiszen a békés menekülteket, akik hazatelepülnek az országokba, azokat próbálják meg elűzni. Úgyhogy ennek ez a gája. De van egy fontos dolog még, ami mindenképpen aggasztó az EU hozzáállásában, az, hogy lényegében elfogadta Erdogan zsarolását. Tehát az, hogy azzal lehet fenyegetőzni, hogy különben megnyitom a kapukat, és átengedem azt a 3,6 millió szíriai menekültet, amennyiről beszél Törökország. Annak a megállapodásnak ellenére, amiért jelentős pénzeket fizetett az EU, azért, hogy elfogadható körülményeket teremtsen a menekülteknek, Törökországon belül, hogy ezzel lehet zsarolni, az nagyon aggasztó, mert hogy mi a garancia arra, hogy később ugyanezt a kártyát Erdogan nem fogja elővenni. Ugyanis az garantálható, hogy 3,6 millióan nyilvánvalóan nem tudnak visszatelepülni oda, ami nem is az otthonuk, amiről a Gergő beszélt. És hát ez egy remek ütőkártya lesz újra és újra. És az is különösen aggasztó vagy elszomorító, hogy minden kritika nélkül, Szijjártó Péter nyilatkozata ismét, amit a türk tanács bakui ülése közben tett, hogy világosan elmondta Erdogan, hogy 40 milliárd dollárt költöttek eddig a menekültekre. Ez talán 7% a török GDP-nek, 7 év alatt. Ez a 7% lenne az éves török GDP-nek. Egyrészt, másrészt ez 10 000 dollárt jelentene minden egyes menekültre, sőt, annál is többet, 11 000-et, ha elfogadjuk a 3,6 milliós tömeget. Nyilvánvalóan túlzó hazugság, amit valamiért Magyarország az EU tagjaként kritika nélkül átvett és hangoztatja. Részben ezzel szívességet tesz Ankarának, részben Moszkvának, de mondom sajnos részben Brüsszelnek is.
Erről a témáról még valószínűleg órákat lehetne beszélni, viszont mi kicsúsztunk az időből. nyilván lesznek még erről fejlemények, úgyhogy, és ti gondolom, hogy mindketten fogtok erről írni, úgyhogy Nyilas Gergely és Tóth Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy kibeszéltétek velünk ezt a témát. Kedves hallgatóink, ti meg olvassátok az erről szóló cikkeinket, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok!
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 A műsor a Béton partnere.